Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Egy kicsi nő, aki a legnagyobb lett. Bérces Edit, második rész. A második részben pedig megnyitjuk a nagy dossziékat. Először a Jánis Kúrosz dossziét, benne részletesen elemezzük a kúroszi ultrafutás definíciót.
Az igazi ultrafutás az már nem a génekkel szerzett előnyöknek a fitoktatása, hanem amikor a lélek és a szellem a test felé emelkedik, és a teljesen kifacsart testünket legyőzzük, azon uralkodunk, és azzal még mindig úgy csinálunk, mintha élnénk és teljesítünk. Ugyanez a definíció még ki van egészítve egy sor kizáró dologgal, hogy mi minden nem ultrafutás. Kizárja a terepet, kizárja a váltófutásokat, ezzel én is teljesen egyetértek, meg az nevetséges is. Ha valaki a 24 órának minden percét kihasználva megy 150 kilométert, azt ő nem tartja ultrafutásnak vagy ultrafutónak.
Aztán felcsapjuk az Ultra Balaton dossziét, hőskori sztorikkal, eredett történettel.
Non-stop Balatonkerülés, az bizony idén ünnepli a 20. évfordulóját. Akár tetszik, akár nem.
Most lesz a 14.
Az Ultra Balaton 2007-től jegyzik, mint üzleti vállalkozást. Csak ez nagyon megtévesztő azoknak, akik az Ultra Balatonra mint sport teljesítményre tekintenek.
Majd végiglapozzuk a futópados dossziét, ami sok mulatságos epizódot tartalmaz a 2000-es évek celebjeiről. Például Schobert Norbi szakértői véleményét Edit kapcsán, a túlsúly és az ultrafutás témakörében. Ez a futópados rekordkísérlet egyébként eredetileg a női csúcsra ment rá, de hát evés közben jön meg az étvágy, így Edit a férfi csúcsot is megdöntötte.
150 kilométer a női csúcs. Futok én nektek világcsúcsot. Erre vetemettem, az csak egy vicc volt. Én ezt futópados cirkusznak titulálom. Azért azt le kell szögezni, hogy a futópad az nem a kemény atlétika, sőt még nem is a jó szívvel atlétikába bevett ultrafutásnak a részét képezi, és pláne nem fér bele a kuroszi ultrafutás definíciójába. Na de mint játék érdekes volt számomra, hogy mivel jár az az egész. Fölállsz egy padra, és azt érzed, hogy folyamatosan egy napon keresztül kihúzzák alulad a talajt. Neked meg ott kell valahogy talpon maradni, gyakorlatilag erről szól a futóparos futás.
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de mégiscsak a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragassza össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Tehát nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és majd a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza Bérces Edithez. Beszélünk majd az ultrafutáshoz szükséges erényekről, kellékekről, adottságokról. Bárányok legyünk, vagy birkák? Hol vannak a teljesítő képesség határai, ha egyáltalán vannak?
Próbáltam másokat faggatni, és másokból kivenni azt, hogy miben, például Jani, hogy miben érzik a teljesítőképességük határát. Mert én egyértelműen az oxigén hiányban érzem ezt. Hát, hogy már nagyon nehéz a levegővétel, és azóta hát szemtanúja voltam édesapám haláltucsájának, aki úgy ment el, mintha, hát engem legalábbis egy hegyrefutásra emlékeztetett az elmúlás lépésről lépésre, ahogy egyre nehezebben vette a levegőt, aztán egyszer csak nem kapott már többet.
Beszélünk a sérülésekről, reménykedésről, feladásról és egyéb szívfájdalmakról.
Akkor, hogyha nem remélem a célba érést, akkor nem érdemes odaállni. Ismerek olyanokat, akik azzal állnak oda a rajthoz, ponttól pontig versenyen, hogy meglátják, hogy meddig futnak. Vagy azért állnak oda, hogy meglássák, hogy meddig tudnak elfutni. Jó, az egy másik szemlélet. De én azzal abban a reménységben és hitben állok oda a célhoz, hogy oda fogok érni, ahova elindulok. És ebben nem nagyon rendíthetnek meg.
Szó lesz maraton mamáról is, és arról, hogy hogyan lesz egy vízholyakból amputáció. A trófea mizériát sem hagyjuk ki. Hősünket Brüsszelben még megsüvegelik győztesként, Kispesten már rendőrök vegzálják az aluljáróban. Edith azt vallja, hogy az ember sokkal inkább visszatalál a futáshoz, semmint elkezdi, hiszen már kisgyerekként szaladunk, ez belőlünk fakad a természet ajándékaként. Amikor pedig megy az embernek a futás, akkor nagyon könnyű megfeledkezni a futás ajándékbeli mi voltáról.
Fölkészültem, odaálltam, megcsináltam, nem gondolkoztam rajta. Egyébként meg ajándék volt, az nem kérdés. Készültem is, szó se róla, de az ajándék az ember fölötti, nem a teljesítmény, amit az ember véghez visz.
Na és mi van a szenvedéssel, amivel olyan sokan vágnak fel a versenybeszámolókban? Edith szerint a futás általi szenvedés egy önként választott luxus. Következzen ennek a luxusnak az egyik prominens képviselője, a büntetőkört Bértes Edith futja. Második rész. És mielőtt belevágnánk még gyorsan, arra kérlek titeket, hogy a különböző hallgatói felületeken lájkoljátok az aktuális és régebbi adásokat, elősegítve, hogy előrébb sorolják az adásokat ezek a felületek, és hogy másokhoz is könnyebben eljuthassanak. Valamint nézzétek meg mindig a Nem azé, aki fut blog adásokhoz kapcsolódó posztját, hisz a témáról számos háttérinfót, képet és egyéb nyalánkságot kaphattok. Most például számos publikálatlan fotót, edzésnaplót és mindkét részhez egy-egy videót is kaptunk Bérces Edittől.
Kicsit beszéljünk Kúroszról, mert kevesen ismerik. Azok a hallgatók, akik nem feltétlenül vannak tisztában Janis Kúrosz eredményével, vagy eredményeivel, és hogy miért mondjuk azt félig ironikusan, hogy ő a futóisten, a ultrafutóisten, tegyük egy kicsit ezt tisztába. 24 órás futástól kezdve 48 órás futásig, bezárva a 6 napos versenyekig, jelenleg is ő tartja az összes világcsúcsot, ezt jól tudom.
Így van, igen. Mind az atlétikai pályán, mind az aszfalton jegyzett csúcsoknak az utolérhetetlen birtokosa.
Tehát jelenleg kiáltva, is ő tartja ezeket a csúcsokat.
100 mérföldes csúcsot az Don Vici tartotta, amit az oroszok, az Oleg Karitonov 2002. októberében Londonban megdöntött, 25 év után. Uh-huh. Viszont Janisnak a 12 órás eredménye volt világcsúcs, amit Zach Bitter megjavított.
A róla felelhető dokumentumfilmet látták páran a YouTube-on. Van neki egy honlapja, ahol görög dalokat énekel, meg elég sokat ír az ultrafutás mi bellétéről, de te testközelből ismered, nem csak azért, mert kísérted versenyen többször is, hanem mert nagyon sokat futottál vele egy pályán. Kiemelném itt a 48 órás versenyeket Szürzserből, ahol több világcsúcsot és Európa csúcsot állítottál te is föl, és háromszor nyerted meg. 2002-3-4, tehát zsinórban háromszor nyertél 48 órán, mégpedig a legjobb eredményed ott 2004-ben született 355 kilométer. Tehát még a férfi negyediknél is többet futottál 27 kilométerrel. Kúrosz természetesen minden évben nyert ott, amikor elindult. Ő éppen abban az évben 433 kilométer aprított le két nap alatt. Mindezt egy 300 méteres körön. Na most én futok régóta, bár nem vagyok oda a pályaversenyekért, de értem ezt a világot, de ezt azért nehezen tudom összerakni, hogy 300 méteres körön 48 órát futni. Valószínűleg ez már beleillik ugye a kúrosz ultrafutásról vallott elméletébe.
Igen, pontosan.
Tehát ezt már ő is jóvá hagyja, ezt már ő elfogadja igen. ultrafutásnak?
Igen.
Na akkor erről mesélj egy kicsit, mit lehet erről tudni? Legyél az ő interpretátora.
Muszáj akkor a 48 órás futásról is pár szót szólni. Uh-huh. A 48 órás futás az annyira különleges, hogy például Kiskirály Ernő a sok durulzsolása mellett egyszer olyant is megjegyzett, nem volt edzőm, de mégis néha voltak ilyen kinyilatkozásai, hogy ő nem engedné nekem, hogy 48 órát fussak. De én nem is foglalkoztam vele, meg nem is tudtam, hogy miért mond ilyen, hanem nem sokkal azok után, hogy 100 kilométeren megnyertem az Európa-bajnokságot, egyszer csak szól a vezetékes telefonom, Jánis Kúrosz megkér, hogy kísérjem, vagy legyek a segítője 48 órás futáson. Kérdezem, hol? Azt mondja, Szűrzserben, nézzem meg a térképen, valahol az Atlanti-óceán közelén, partján. Neked mi lett volna az első reakciód?
Hát, hogy nagyon rosszakat lehetett hallani Jánis Kúroszról, ahogy bánik a kísérőivel, úgyhogy valószínűleg valami garancia papírt aláírtam.
Ja, na, ilyent abszolút nem hallottam.
Hát, hogy így ordibálja, megveri a kísérőit, ezeket nem hallott, ezeket a sztorikkal?
Szőke Viki, a Duna TV-s riporter mondta nekem, hogy a Bécs-Budapest alatt minden arcát megismerték Jánisnak. De én nekem az eszembe se jutott, hogy garancia papírt kérjek, hanem azt kérdeztem, hogy egy kerékpárral kísérjek. Én nem tudtam semmit akkor a 48 órás futásról, és ha el kellett volna képzelni, lehet, hogy nagyon furcsa, de valahogy úgy képzeltem, hogy elindulnak az emberek egy irányba, és kifut minél, tehát valami ponttól pontig vonalon képzeltem el. Nem tudtam, hogy ez körözősdi. És akkor mondta, hogy nem biciklizek mellette, futok mellette. És mindez a versenynaptár szerint egy héttel a Békés Csaba Arad után.
De hogy futsz vele? Mármint folyamatosan?
Hát,
vagy
hogy,
amikor kell segíteni?
Amikor akkor... kell segíteni. De ez egy következő kérdés, hogy mikor kell segíteni. Hát
mindig.
Szinte minden körön. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt, hogy lefutottuk. Ő is eljött Aradra, illetve Békés Csabára, végigfutott a Békés Csaba Aradot, két pár dupla zokniban futott, és akkor csodálkozott, hogy lejött a körm, az összes körme, vagy nagyon sok körme. Tudjuk, hogy a köröm leválásnak is megvannak, ugyanúgy, mint egy ütésfoltnak a színei, ugyanígy a köröm leválásnak is megvannak a lépései. Hát az ő körme is még annyira nem érett meg, hogy leváljon, meg tele volt vízhólyagokkal is a lába, amikor ott volt már a 48 órás futásnak a rajtja, az már csütörtökön van. Tehát hétvégén lefutottuk a Békés Csaba Aradot.
Irány, Franciaország.
Közben én szigorlatoztattam Budapesten, ő is megérkezett aztán Békés Csabára, Budapestre, irány Párizs, Szürzser, ahol én meg segítő sapkáját vehettem föl, és hát először is ápolni kellett a lábát, azt ő megcsinálta, kért a kis hotel tulajdonosoktól valami 100%-os szeszt, vagy valami komoly alkoholt, és akkor csodálkoztak, hogy én nem megisszom, hanem a lábára keni.
Az segít az alkohol?
Hát a fertőtlenítette.
Uh-huh. De csíphetette, jó
fertőtlenítette. Isten. És akkor így állt neki a 48 órás futásnál. Kaptam tőle egy étrendet, amin meg volt, hogy percre pontosan, mikor,
mit eszik a
20 percenként,
ultrafutók istene? 20 percenként, ambróziát és nektárt?
20 percenként kell ennie, mást nappal és mást éjszaka. Nappal inkább élő gyümölcsöt, éjszaka inkább szárított ananászt például. És minden alkalommal inni természetesen.
Ő nem használ zselét, vagy ilyen energiaszeletet, izóitat.
Nem. Limonádéval kezdtük, citromos limonádéval. Kávézni azt szeret, de azt a rajt előtt ő maga szokta elintézni még. Uh-huh. A kávébevitelt, meg kólát is talán.
Elinikokafé.
Hát, ha nem is minden, tessék?
Van ez a görög kávé, Elinikokafé.
Igen.
Na, igen.
És ha nem is minden körön, de nagyon gyakran, mert amikor nem ivott vagy evett, akkor ruhát cserélt, tehát ő azért ennek a dolgozónak katona szemléletnek a képviselője.
Na de 300 méter egy kör, tehát akkor gyakorlatilag ultrafutó tempóba jöve is másfél percenként találkoztok.
Igen, igen.
És másfél percenként foglalkoztatok.
És mondta, hogy ez az űsz, én annak idején nem tudtam a szabályokról sem sokat, azért tájékozódni próbáltam, azt mondta, hogy egy teljes kört nem futhatok vele. Nem tudom, egy harmad kört még futottam vele, miután elmentünk az ő pontja mellett, de nagyon gyakran én elmentem szembe is, tehát akkor majdnem kétharmad kör összejött. És
akkor te kísérőként mennyit futottál ezen a versenyen?
Hát nem volt, sajnálom, hogy nem volt rajtam, meg nem is volt nekem olyan eszközöm, amivel érdekes lett volna mérni, de még egy nagyon 48 órán az nagyon fontos kérdés, az alvás kérdés. Hogy, hát föltettem neki a kérdést, hogy mégis mikor kapok egy kis...
Közben, versenyközben tetted?
Nem, még előtte e-mailt, azt hiszem, hogy e-mailt írtam neki, hogy ahhoz, hogy én normálisan tudjak funkcionálni, olyan hát 4-6 óra alvásra szükségem lenne. És hát nem kaptam választ rá. Bennem volt az a Békés Csaba Araddal járó kóma, még a kiszáradás, a vízhólyagok, a nap, az égés a bőrömön, minden. Úgyhogy elég jól kifáradtam én is azon a 48 órán, a végén
aludni?
A fülemig ment a herpesz. Nem hagyott aludni, hanem ő is annyira kidőlt, illetve ő kidőlt annyira, hogy hát nem aludt, de lefekült, masszást kapott, de addig én felügyeltem, fogtam a fejemben, van is olyan fénykép, nem tudtam akkor aludni. Hát fönn volt, de egyébként annyira izgalmas volt, hogy úgy telt az idő, hogy nem vettem észre, meg nem is engedhettem volna meg magamnak az alvás, csak egy teljes kipurcanással ment.
A kis Zoli, aki akkor negyedik lett ezen a versenyen, ő egyszer volt a Bajai Ultrafutó találkozón vendég, és mesélt erről a versenyen, és akkor megkapta azt a kérdést, hogy és Zoli, mivel frissítettél? Akkor ő csak ennyit mondott, hát krumplis tészta. De hallottam olyat is egyébként, aki föladott podgyászként egyszer 20 liter pívizet, azt a preferálta. Ezt tudod,
igen,
ezt
az
a sztorit? Melyik András?
A Zsigovics Andrással, amikor mentünk a Belveszi EB-re, 100 kilométerre ráadásul, 100 kilométeres EB-re menet, vitte magával a pívizet, vagy ott volt a Barna Laci, aki meg a...
Ilyen búza fülé, nem?
Igen, uh-huh. Ilyesmikben hitt, és akkor ő meg képe, ezek elég drága pempők voltak, vagy ilyen, uh-huh. Igen, ilyen pempőszerűségek voltak, és ő meg képes volt a segítőnket kiküldeni a pályára verseny után, hogy szedje össze azt, amit nem fogyasztott el. Hát 25 kilométeres körre még visszaküldte volna, hogy gyűjtse be. Arról nem beszélve, hogy szegény Laci egyébként akkor feladta a százas VB volt az. Hogy milyen fontos az, hogy fejben összeszedett legyen az ember, és legyen egy képe arról, például, hogy milyen jellegű pályán fog futni. Mondjuk napjaink intellektuális magyar futó, ultrafutóinál ez nem jelent annyira problémát, meg könnyebb is a tájékozódás, de régen azért könnyű volt ilyen csapdába beleesni, hogy ott vagyunk egy 25 kilométeres pályára tervezett 100 kilométeres világbajnokságon, ahol a VB szám mellett van 25 kilométeres, 4x25-ös váltó is.
És elfutott velük, mi?
És az első kör az még hagyján, meg még szó a második is, viszont a harmadik körön Laci azt vette észre, hogy futnak el mellette. És nem is tudom, hogy nem volt órája, vagy ennyire megszédült az egész jelenségtől, hogy egyszer azt veszem észre, hogy ott batyog az út szélén. és úgy érezte, hogy annyira marad le a versenyben, hogy ő ezt lelkileg nem tudja megemészteni. Kiállt, és hiába próbáltam visszacibálni, ez egy nagyon érdekes mentális vagy lelki jelenség, ami a futó fejében ilyenkor lejátszódik, hogyha ő egyszer kiszállt fejben, akkor ott nem, hát esetleg a Márkus öcsi tudja visszarángatni. De földi halandó nem nagyon tud egy másik lelket visszarángatni, és aztán utána megjön a megbánás.
Ja persze, hát azonnal, aztán később ez fokozódik. Igen, az öcsire emlékszem például, hogy egyszer ilyen 160 kilométernél a Spartatlan, ugye hegy előtt éppen nagyon sajnáltattam magam, és akkor ezt, hogy ettél, nem fázol, lábad hogy van, igen, akkor mi a picsát keresel itt, indulj szépen tovább. Visszatérve Kúroszra, hogy amikor Kúrosz itt volt a Balaton kerülésen, és amikor Bogár Jani megverte, akkor te kísérted. Igen. Ez nem volt fura, hogy a Jani ellen kíséred?
Nem a Jani ellen kísértem egyrészt, másrészt mondtam, hogy versenyzőkorunkban minimális volt a kapcsolatunk a Janival.
Ez igaz.
Mert annyira körbe volt bástyázva gyakorlatilag, hát egy ember nem bástyázhat egy másik ember, de annyira le volt ő kötve a feleség menedzsere által, annyira védve volt. Egyébként az orosz futtatott lányok szoktak ennyire védve lenni, akiket csak egy menedzseren keresztül lehet elérni, nagyon megközelíthetetlenek tudnak lenni. Így alakult a valahogy a Janival is, bár van egy közös képünk Szombathelyről. Különleges volt, hiszen tudjuk jól, hogy az Ultra Balaton az csak egy kör, a 301 méteres szürzseri szürkes alappályán való körözéshez képest, tehát környezetében sokkal változatosabb. Ezen kívül valahogy jobb hangulatban volt Janis, mert nem volt rajta semmiféle elvárás vagy teljesítménykényszer. Igaz, hogy elvesztette a versenyt, de nem olyan volt, mint egy 24 vagy 48 órás futásnál, ahol kitűzött célt, egy világcsúcsot akar megdönteni.
A kúroszi futás elméletben a csúcsdöntés, illetve a körpályás időalapú versenyek, azok kiemelt szerepet töltenek be?
Igen.
Mesélsz erről a filozófiáról egy kicsit?
Jó, meg még ebbe belefér őnál a ponttól pontig is, hogyha az aszfalton van.
Ez az, ami fönn van a neten, és amiből leginkább azt szokták idézni, hogy szerinte az ultrafutás 24 órán túli teljesítéssel, vagy 200 km fölötti futással kezdődik.
Is.
A többi az már baba.
Ez a lényeg. Az igazi ultrafutás az már nem a génekkel szerzett előnyöknek a fitoktatása, hanem amikor a lélek és a szellem a test felé emelkedik, és a teljesen kifacsart testünket legyőzzük, azon uralkodunk, és azzal még mindig úgy csinálunk, mintha élnénk, és teljesítünk. Végülis ennyi, és akkor ugyanez a definíció még ki van egészítve egy sor kizáró dologgal, hogy mi minden nem ultrafutás. Kizárja a terepet, kizárja a váltófutásokat, ezzel én is teljesen egyetértek, meg az nevetséges is.
A terepet azért zárja ki, mert nem lehet
Nem összehasonlítható.
Mert minden részekben más a terep,
is,
viszont
verseny, igen. Akkor azt is ő részletesen leírja, hogy maga a futás az mit jelent, hogy a saját lábaddal érinted a talajt, tehát ki van zárva a futópad is, meg minden olyan technikai eszköz, ami most esetleg bejöhet a képbe. Most már lehet, hogy te is láttál ilyen gurulós cipőt. És őt sajnos általam megélt versenyen is volt olyan, és én voltam olyan helyzetben, hogy egy keleti szomszédunk egy Trabantban elutazott mellettem Békés Csaba és Arad között, és egyszer csak Az orosz versenytársunk szólt, hogy jé, hát ő meg hogy került ide egy Csolompónál, vagy valahol találkoztak. Ezt így hívják utazásnak, hogy a ponttól pontig áttekinthetetlen távú versenyeken. Ez mindenkit fölháborít a csalás, de Jánisz annyira ki tud rajta akadni, hogy belebetegszik. Volt körözős versenyen arra példa, hogy a csipszőnyegnek a nem megfelelő helyen való helyezésével visszaéltek futók, vagy szándékosan, vagy véletlenül, hogy a WC-re menet, kétszer át tudtak lépni a szőnyegen, és akkor volt, aki erre rájött, és ilyen jó viccnek tartotta, hogy dupla sebességgel növekednek a körei, de nyilván ezt egy jó programmal kapásból ki lehet zárni.
Egyébként a Jánisz Kúrosz csúcsai miért ennyire megdönthetetlenek? Tehát miért olyan, mint mondjuk a, nem tudom én, a távolugrás világcsúcsa, vagy a magasugrás világcsúcsa, amit évekig, vagy évtizedekig ostromoltak?
Hát ez rejtély.
Tehát amikor elnézi az ember, hogy ott fut sárga tréningruhában, fehér ilyen pártitkár atlétában, dorkóban, a Szvartatlanon, a dokumentumfilmben, nem tudom, hány 20 évvel ezelőtt készült, egy bajszos csóka, akiről nem ordít az, hogy szuperatléta lenne. Beszélt neked erről, hogy honnan vannak neki ilyen baromi jó izmai, inai kitartása, ami arra predesztinál, hogy folyamatosan űrcsúcsokat állítson föl, amiket egyszerűen nem tudnak megdönteni.
Ennek a fizikai alkati előnyön kívül egy nagyon nagy ára lehet. Egy óriási megkeseredettség, és amivel ő magyarázza úgy egyébként a teljesítményét, az a deprivation.
Megvonás.
Megvonás, uh-huh. Igen, nélkülözés. Uh-huh. A nélkülözés, hogy nagy szegénységben nőtt föl, illetve nem csak fizikai szegénységben, hanem nem tudom, mi van az édesanyjával, de úgy kezdődik az élet regénye, hogy az édesanyja, nem is tudom, hogy elmondhatjuk, hát hogy veri az édesanyja fejét a falba, vagy valami ilyen borzalom.
Ki veri?
A saját fejét. Uh-huh. Mert leírta, tehát uh-huh. Ennyiben görögül is leírta, gondolom. De ezen kívül azt hiszem, hogy az édesapja volt, hogy megkérdőjelezte, hogy ő az apja. Uh-huh. Ő egy pályamunkás, pályakarban tartó gondnok. Hát, hogyha ez egyetlen szakmának
mondhat. Atlétika pályán tartott karban, és onnan jött meg a kedve a futáshoz?
Párhuzamosan volt a kettő. Lehet, hogy már az atlétikai pálya karbantartást azt már futóként szerezte meg, mint munkát.
Örököltél tőle egy becenevet is. Hogy és miért kaptad a becenevet Kúrosztól? Mi ez a becenév? Olyan, mint egy ilyen indián
igen,
név.
The Galloping Spirit of the Hungarian Olympus, a Magyar Olympus vágtázó lelke, spiritusza, úgy lelke. Ezt hát egyszerűen úgy kaptam, hogy régebben még, amikor volt ez az átmenet nálam a triatlonról az ultrafutásra, akkor egy erekje gyanánt, megtartottam az úszósapkáimat, és azokra mindig alkoholos filccel irattam rá mindenféle üzeneteket, mint egy emlékkönyvben. Mm. A versenytársaimmal, barátokkal, családtagokkal, és Jániszról volt több ilyen üzenetem is, de ez volt az egyik.
Már említettük Jániszt és az Ultra Balatont, akkor zárjuk be a Jánisz dossziét, és térjünk rá a Balaton dossziéra, mert ez is gyakran előkerül a mi beszélgetéseinken. Múltkor átküldtél nekem egy fényképet, ami szerintem már 2005-ben futottál Ultra Balatont.
Így van.
Holott az Ultra Balaton verseny hivatalosan mikortól is van? Most lesz a 14.
Az Ultra Balatont 2007-től jegyzik, mint üzleti vállalkozást. Csak ez nagyon megtévesztő azoknak, akik az Ultra Balatonra mint sport teljesítményre tekintenek. Beszéltünk úgy egyébként is a Balatonról, hogy különböző módon átölelhető, át tudjuk úszni, kajakozni, körbe biciklizhetjük, de a csúcsok csúcsa az a körbefutás, méghozzá nem 4 nap alatt, vagy széthúzva, hanem 1 napon belül. Még Sirilla György idejében voltak többnapos, 3 napos Balatonkerülő versenyek. Erről egyébként Tavajdi Jóska bácsit lenne érdemes megkérdezni. Érdekes módon novemberben, úgy november 7-éhez kötődve tartották gyakran ezeket a versenyeket, amelyeket aztán Új Zoltán, a Zöld Gömb sportklubnak az elnöke vett át, és folytatott, csak júniusi időponttal. A 3 napos versenyek fokozatosan átmentek, átalakultak 4 naposakká.
Ez kísértetésen hasonlít a mai Balaton szupermaratonhoz, ahhoz a 4 naposhoz.
Hát igen, egy az egyben.
De azt te, ti még annak idején, amikor 3 meg 4 napos volt a Balatonkerülés, akkor még más irányba is futottátok.
A Zolinak több tófutása volt. Volt a Fertőtókör, Tiszatókör és a Balaton. És ez az ő szabályrendszerében így volt, hogy amikor tavat kerülünk, akkor jobb kéz felől van a tó. Egyébként a napjaink Ultra Balatonjához képest annyiban nincs jelentősége, hogy ott van például a Cambridge Marathon, amit szintén váltakozva egyik évben egyik irányba, másik évben másik irányba futnak, tehát ez önmagában nem szabad, hogy befolyásolja azt az elképzelést, hogy az egynapos Balatonkerülés, vagy non-stop Balatonkerülés, az bizony csak idén ünnepli a 20. évfordulóját. Akár tetszik, akár nem. Eleinte még neve sem volt, ahogy neked se volt neved, amikor megfogantál.
Most a non-stop Balatonkerülés, az nem most ünnepli a 20. évfordulóját, nem? Azt mondod, előtt 3 meg 4 napos volt.
Az nem non-stop volt. Olyan nem volt, 2000 előtt csak 3 és 4 napos volt.
És 2000-től voltak ezek a
napok. Igen.
Annak mi volt a neve a régi Balatonkerülésnek?
Igazából az egész úgy történt, hogy a Zoli, Új Zoltán kiírta az úgynevezett Balatonkört 3 vagy 4 napra. És 2000-ben megjelent egy olyan versenyszám, hogy az egészet egyben. De nem is volt talán külön neve.
Ezt ki futotta le először, ezt az egészet egyben?
Tóth Urbán Tamás nyerte.
Igen, 22 óra 29
igen,
perccel.
Igen, egyetlen női versenyző volt.
Ez ki volt?
És hát a Bérces. Uh-huh. És Vig Attila, Kis Zoli és Horváth Jenő 3-as.
És te pedig 23 óra 37 perc alatt futottad végig. Akkor ez itt a DUV-n úgy szerepel, hogy első Balaton ultramaraton non-stop és 210 kilométerrel szerepel. Uh-huh. Tehát ez volt kvázi az Ultra Balaton elődje, ugye?
Igen.
És ennek a dátuma, ha jól tudom, valami különleges időponthoz kötődik legalábbis.
Hát a leghosszabb éjszaka az úgy adta magát.
Tehát, hogy minden évben ez egy olyan mozgó dátum volt, hogy meg kellett keresni, hogy melyik lesz a leghosszabb nap, ugye? Ez a Szent Ivánéi?
Igen, igen. Hát a fizikai feltételek miatt ez nem lehetett olyan nagyon-nagyon kérdés. Tehát nagyon fontos volt az, hogy a nappalt minél jobban kihasználjuk, azért ez úgy adta magát.
Mert ugye nem volt még annyi közvilágítás sem, a fejlámpák is eléggé gyerekcipőben jártak akkoriban.
Meg az egész éjszakai futásnak nem is volt kultúrája, hát kivéve az Athén Sparta közöttét. De Magyarországon éjszakai futások nem nagyon voltak.
Tényleg? Ez ennyire új keletű?
Balatonnak még egy érdekessége, amit a lámpa nélküliek még jobban megtapasztalnak, hogy a Balaton legsötétebb pontja Balatonvilágos. Tehát ott találod a legkevesebb közúti lámpát.
És aztán te megszeretted ezt a Balatonkerülést, nagyon sok külföldit is hoztál ide, többek között Gilles Pallaruello is már az első hivatalos Ultra Balatonon részt vett.
Gilles 2005 márciusában Görögországban találkoztunk. Az egyébként pont egy olyan verseny volt, ahol többségében, csak ott vettem ezt észre, hogy többségében a Spartatlonnak a közönsége volt ott a korinthoszi szoros közelében, Augustus Baksavanis meghirdetett egy 24 órás versenyt stadionban, és ott voltam én a sajtótájékoztatón, ami csak görögül zajlott, annak ellenére, hogy nemzetközi versenynek hirdették meg, és egy szót értettem belőle. Mi volt az? Spartatlon. Vagy valahogy így.
Kicsit az éreked, ez becsípődött, ugye? Ott, jól érzem ez a verseny.
És akkor nézem, hogy hol vagyok én.
Egy de hát is. Csak, hogy pár nevet említsünk még, akiket mondhatjuk, hogy te hoztál Magyarországra?
Hát az első külföldieket mind.
Hát a Janis Kouros, a finn futó legenda Seppo, Martina Hausmann.
Igen, Tanaka Katsuhiro, most is a hatnapos japán, illetve Ázsia csúcstartó.
Volt egy ilyen elejtett félmondatot, hogy a mai intellektuális ultrafutók, az mit jelent, hogy a régebben primitívebbek voltak? Vagy az mit
most
akar?
Elsősorban a magyar mezőnyre gondolok. Az a baj, hogy annyira mások az arányok, hogy nem is szabad komoly következtetéseket levonni, de most az írástudó futók világát éljük. Látjuk, hogy egy edzésből is mekkora...
Én ebben nem feltétlenül értek egyet, tehát van minden.
Na jó, nem te vagy a mér...
Ugye, de nem,
vagy
nem magam miatt,
hogy,
nem az,
hogy... Hogy nem olyan szinten, mint te, de hogy egyáltalán, hogy írnak a futók az élményeikről. Hát a Bogár Janinak az egész életművéről nem született annyi sor, mint másnak egy hosszú edzéséről.
No, ez igaz, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy intellektuálisak a mai
hát
futók, csak az,
hogy
beszédkényszeresek, igen, vagy az, hogy figyelmet akarnak generálni, nem csak a futásuk, hanem annak a...
Ékes szólásuk.
Igen, a legendárium keltése által.
Először is az igazi régebbi magyar futókhoz képest én már egy picit újabb generációt képviselek. A 90-es évek vége, az már egész más, mint a 80-as évek közepe, vagy eleje.
A régi futók alatt érted mondjuk a Vas Mártát, vagy mondjuk a...
Nemes Attila, például Csorba Simon László, Kis Király Ernő, Hári Gyula, Csamangó Ferenc.
Csamangó.
Most ők jutnak eszembe. Az jellemző volt, hogy például az Aténtól Spártáig menő versenyre egy menedzserrel, vagy egy csoportvezetővel utaztak ki.
Ez a Dodi?
A Dodi bácsival, igen. Azt tudod, hogy 5.55? 5 kiló 55-tel született május 5-én.
Ne hülyéskedj!
És dőltek belőle az ilyen spontán versek.
Hát tényleg egy színes üde jelensége volt a futósportnak. Ő mondjuk sose futott, mert egy ilyen
nagy
hatalmas
darab.
Gömböc alakú ember volt, de a Sirilla mellett is ő volt a szárnysegéd. Egy ilyen impresszárió per showman, ugye?
Igen. Na, mindenképp kellettek ezek a ügynököt játszó szereplők, akik mégiscsak az írástudókat kell említenünk, akik meg tudtak írni egy levelet, idegen nyelven meg tudtak írni egy levelet, összetudták gyűjteni az adatokat, összefogták a futókat, és akkor ez egy ilyen win-win, mindenki jól jár a végén ennek a kapcsolatnak, mert aki futni nem tudott, az is profitált a futóknak az futtatásából, meg a futókat megkiszolgálták, mert ők saját maguk nem tudták volna ezeket a feladatokat. És akkor ehhez nagyon szorosan kapcsolódik az idegen nyelvtudás, a biztos nyelvtudás, az otthonos nyelvtudás. Én arra emlékszem, hogy a 2002-es EB előtt nagyon fáradt, a rajt előtt már fáradt voltam, mert olyan sokat kellett az oroszok számára is tolmácsolni, orosz-francia viszonylatban, meg a magyarok számára is.
Megnyugtatlak, Edith, ez ma sincs másként. Hát,
tényleg?
bizonyos nyelvi, vagy inkább úgy fogom, kommunikációs hiányosságokban szenved a magyar válogatott, de ez van. De hát Spártában sem tudnak megszólalni a győztesek. Tehát én végültem több ünnepséget ott a főtéren, és a dobogósok közül kevesen tudnak angolul három mondatot összerakni. Egyszerűen rosszul veszi ki magát. És én tökre arra bíztatnám a elitfutókat, hogy jó adalék, egy pozitív dolog, hogyha ki tudják fejezni magukat, és ez jól esik a helyieknek is, hogyha hallanak tőlük eredeti gondolatokat, nem csak azt, hogy betanulva azt a egyetlen mondatot, hogy itt was a fantastic race, thank you. Tehát
az egyik szemem sír a másik nevet. Tudod miért?
Na.
Hát azért sír, mert ezek szerint nem változott a helyzet, és én rosszul mértem föl azt a képet, amit láttam, vagy elképzeltem, vagy tapasztalni véltem. Viszont annak örülök, hogy van keresni valója a tudományoskodásom, vagy a szellemi munkám.
Ja, a szótárodra gondolsz?
Igen, igen.
Mert igaz, neked van egy kis szótárad, ami nem is olyan kicsi, ami azt a címet viseli, hogy...
Ultra Compositions. Ultrafutó társalgási gyűjtemény, hogyha magyarul kell mondani. Nem a szótárs szerűsége a lényeg, hanem a nyelvtanulásra ösztönzés, és a nyitásra ösztönzés. Ugyanis nekem meggyőződésem, hogy például a 100 kilométeres Európa-bajnokságot azt a francia tudásomnak köszönhettem. Mert otthon éreztem magam a pályán. Uh-huh. Ott úgy alakult a verseny, hogy az 50 kilométer ehhez közeledve vettem át a vezetést. És április végén nagyon nagy kánikula volt, és én tudtam kérni egy pohár víz helyett, ez is klasszikus példa szokott lenni, tudtam kérni egy flakon vizet, amit magammal vittem. Jó, az is lehet, hogy egy faragatlanabb futónak nem kell ehhez nyelv, hanem elveszi az asztaltól, de én nekem a lelkém megnyugnásomat az is biztosította, hogy elkértem a flakon vizet, amivel locsolhattam magam, vagy ihattam belőle, amennyit csak akartam. Mondjuk ilyen szempontból is két futó van, mert van, akik nem szeretik a monotóniát, azokat inkább fölemeli az új környezet, a változatosság. Uh-huh. Én jobban szeretem a stabilitást, jobban szeretem otthon érezni magam, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy centiméterről centiméterre átjárom a pályát, ahogy a japánok csináltak 2005-ös VB előtt, hogy végig videózták a 2,5 kilométeres pályát, a 24 órás futásnak a pályáját, hanem például nyelvileg és kulturálisan otthon érzem magam, felismerem a mezzeket, hogy tudom, hogy ja, narancssárga, akkor Hollandiából jött, vagy ha kék, akkor olasz. Uh-huh. Például tudom,
mint a Kalkatára, aki szintén taxis volt, mint
igen,
a Bódis Tomi. Érdekes összefüggések, ugye?
Igen.
Giorgio Kalkatárát említetted itt, aki egyébként sokszoros 100 km VB győztes. Egy kicsit így a futás lelkiségére még visszatérnék, hogy ugye sokan emberfelettinek tartják az ultrák futását, de miért lenne emberfeletti, tehát miért haladná meg az emberi fizikai teljesítőképességet, ha annyian megcsinálják?
Uh-huh. Jó kérdés.
Amikor így magadra gondolsz vissza, és ilyen önreflexív módon próbáld elemezni a saját teljesítményedet, akkor hogy látod? Mindig megugrottál egy olyan szintet, amit nem gondoltál volna, vagy pedig fölkészültél, és ennyi volt benned?
Fölkészültem, odaálltam, megcsináltam, nem gondolkoztam rajta. Egyébként meg ajándék volt, az nem kérdés. Készültem is, szó se róla, de az ajándék az ember fölötti, nem a teljesítmény, amit az ember véghez visz.
Ez jó. És miket érsz át verseny közben?
Bizonyos tekintetben minden verseny más, és mindig az a legnehezebb, ez gondolom, hogy már az ultrafutó univerzálék közé tartozik, hogy mindig az a legnehezebb verseny, amelyiken éppen túl vagyunk. Te is így láthatod, nem? vagy amelyikben pont benne vagyunk. És aztán ahogy eltávolodunk tőlük, akkor tudunk egy kicsit tisztábban látni. Vagy nem biztos, hogy a megnyert verseny a legnehezebb. Sőt, van, amikor pláne egy bajnokként, vagy korábbi bajnokként végigmenni egy versenyen úgy, hogy már nincs kilátásod a győzelemre, a sokkal nagyobb lelki és testi erő próba. Persze ez nem azt jelenti, hogy akár egy rajtszél győzelem is egy diadalmenet belülről nézve, mert azért is nagyon-nagyon meg kell dolgozni, de azért, amikor az embernek egy jó teljesítményre van esélye, akkor sokkal könnyebb pályán maradni. Ahogy meséltem a segítőmről, hogy jött oda éjszaka közepén, hogy jaj, kérjek már valamit, nekem eszem ágában nem volt kérni valamit, mert annyira jól éreztem magam, annyira szárnyaltam.
Nyilván ez a 24 órás versenyre igaz, de mondjuk egy sokkal gyorsabb, sokkal pörgősebb, hamarabb lezajló verseny, mondjuk a 100 kilométer, az például...
Hát 100 kilométerre nem lehet. Ott nem lehet holdpont, illetve ezt ki kell tolni a célvonalra.
Ez mit jelent, hogy mi 90 kilométerrel kezdődik a verseny, addig csak bemelegítesz, vagy mi?
Egyszerűen nem engedhetjük meg sem testileg, sem lelkileg, hogy mély pont legyen. Egy 24 órán, vagy 48 órán, ahogy az éjszakák és a nappalok is váltják egymást, ott az természetes, hogy a teste és a lelke még gödörbe, vagy éppen felső magaslatokba jut. De a 100 kilométer az egy ultra sprint. Én azért az ultrahoz sorolom, de annyiban igaza van Jánisznak, hogy ott még ugye arányában, akkor is, hogyha az időt nézzük, vagy akkor is, hogyha a kilométert nézzük, a 100 kilométer közelebb van a
maratonhoz,
mint a 24 órához. Hát egy kiteljesedett 24 órához.
Egyszer azt mondtad, ezt felolvasom, ha már beszéltünk itt a teljesítőképességről, meg a határokról. Ha van is határa a teljesítőképességnek, arról nem szívesen beszélsz, mert az erősíthetné az agyadban a negatív üzenetet. Van egy folyamatos állóképességi végsebesség, amit az ember elér csúcsformájában, és az öregedéssel csak visszaesik. Nem látom, és nem is akarom látni a lábaim által legyőzhető leghosszabb távolságot.
Uh-huh. Ami, de jó.
Ezeket te ezt mondtad, emlékszel?
Hol? Nem.
Na, hát akkor jó.
Hol találtad? Hát, jó.
Az internet sötét sarkában. Uh-huh. Ma is így gondolod?
Jó, hát most nekem nincs semmi félnivalóm, semmi vesztenivalóm, és ugyanakkor próbáltam másokat faggatni, és másokból kivenni azt, hogy miben, például Jani, hogy miben érzik a teljesítőképességük határát. Mert én egyértelműen az oxigén hiányban érzem ezt. De például a Simona konkrétan nekem nem nyilatkozott, de hallottam nyilatkozatát, hogy például a Comrades Marathon azért szállt ki a versenyből, mert fájt a lába, vagy nem bírta a lába, vagy ilyesmi. Ezt például én nem éltem meg. Viszont azt, hogy már nagyon nehéz a levegővétel, azt igen. Tehát az én ott találtam az én gyenge pontomat, és azóta hát szemtanúja voltam édesapám haláltucsájának, aki úgy ment el, mintha, hát engem legalábbis egy hegyrefutásra emlékeztetett az elmúlás lépésről lépésre, hogy egyre nehezebben vette a levegőt, aztán egyszer csak nem kapott már többet.
Erre az oxigén felvevő képességre leginkább mondjuk egy gyors futásnál van szükség. Mert a folytonos állóképességi futásnak a maximuma az még az nem egy olyan púzus tartományon megy, ahol kapkodnál a levegőért. De nyilván meg kell dolgozni azért, hogy alacsony púzussal tudjál a lehető leggyorsabban futni.
Igen.
De amikor még mindezt behatárolja mondjuk egy futópad is, iszonyatos a keretek közé kerül az ember, milyen rezdülései vannak a lelkének, akkor mi zajlódik le a fejében. Mesélted, hogy mi zajlott a fejedben mondjuk a 24 órás VB-n éjszaka, de egy ilyen futópad világcsúcsinál, amit 2004-ben állítottál fel, akkor mi vagy a fejedben? Éppként él még ez a csúcs?
Él.
Tehát ezt még mai napig te tartod?
Él, hát már nagyon kóstolgatja.
Camille.
Tehát már közé tette.
Camille Heron, ugye?
Igen. Közé tette már a célt.
Hogy ezt meg
illetve csak tenni. Az, hogy ezt megenni, hogy mennyivel az majd magánügye lesz. Nyilván ez 16 éve álló csúcs csokor. Hát akkor minden, ami volt, az dőlt, amit bejegyeztünk, hát a férfi csúcs, a férfi 100 mérföld, 200 kilométer, férfi 24 óra, meg ezek nőiben. A 100 kilométert külön nem jegyezték föl, de azóta is egyetlen egy jobb 100 kilométeres eredmény született. Szóval... Amikor ezt erre vetemettem, az csak egy vicc volt. Én ezt futópados cirkusznak titulálom. Azért azt le kell szögezni, hogy a futópad az nem a kemény atlétika, sőt még nem is a jó szívvel atlétikába bevett ultrafutásnak a részét képezi, és pláne nem fér bele a kuroszi ultrafutás definíciójába. Na, de mint játék érdekes volt számomra, hogy egyszer fölhívott az extrém.hu-nak a szerkesztősége, és szakmai véleményt kértek tőlem egy Kanadában tervezett csúcsdöntés párossal kapcsolatban. Mire én mondtam valamit, meg aztán megjegyeztem, hogy hát mennyi 150 kilométer a női csúcs? Hát futok én nektek világcsúcsot. Tudom, hogy ez nagyon nagy képű volt, és azért óva intek bárkit, hogy ilyen könnyelmű kijelentést tegyen, mert szaván kaphatják azok, akik ilyen kérdést föltesznek neki. Nekem azért annyi alapom volt hozzá, hogy akkor már futottam 250 kilométer stadionban. De azt nem tudhattam, hogy fizikailag és lelkileg mit fog jelenteni egy 2x1 méteres alapterületű gépen és géppel, gép társaságában eltölteni egy napot. Na, minden esetre szavamon fogtak, és másfél hónap múlva kialakult az új csúcskísérlet időpont, meg környezet. A kanadaiak Valentin napra tervezték, nekem a magyarok nők napjára tervezték a csúcskísérletet. A kanadaiaknál egy férfi és egy nő versenyzett, és kórház gyermekosztályának gyűjtöttek még pénzt is, ami nagyon szép volt részükről. Én, mint csúcskísérletező, csúcsdöntő futó egyedül voltam, viszont mellém tettek egy másik padot, ahova meghívták az úgynevezett sztárváltónak a tagjait, igazi sztárok és igazi olimpikonok, olimpiai bajnokok, média egyéniségek.
Nagyon finoman fogalmazom, mert például Sóbert Norbiról van szó, vagy egy barátok közszereplőről, vagy Gajdos Tamásról, aki a Szerencsekerékben tűnt fel, mint műsorvezető, egyébként kiváló futó. De ott volt még a Krupko Péter is, meg a...
Igen, őt én kértem, őhozzá én ragaszkodtam.
Na, de hogy ez egy iszonyú változós kis kompánia volt, aki melletted ropta.
Én nem tudtam, hogy kik lesznek azok a sztárok, akik elfogadják ténylegesen a meghívást, illetve akik ott is lesznek. Én csak Krupko Péterről tudtam, illetve volt még egy tartalékpad, amit azért tartottunk fönt, hogyha az enyém lerobban, akkor legyen hova átugrani, vagy ha nem kell átugrani, akkor az én igazi barátaim futnak majd ott. Hogy mivel jár az az egész? Fölállsz egy padra, és azt érzed, hogy folyamatosan egy napon keresztül kihúzzák alulad a talajt. Neked meg ott kell valahogy talpon maradni, gyakorlatilag erről szól a futóparos futás. Csak az orvosi vizsgálatoknál, hát egy maroknyi, 3 vagy 4 alkalommal voltam ergometriai vizsgálaton, és akkor szálltam föl futópadra, egyébként nem. És a rajt előtt, ami este 6-kor volt, akkor közölték velem, hogy frissen érkezett a gyárból a gép, és úgy van beállítva, amin nem tudnak változtatni, hogy 90 percenként ez meg fog állni. Hát ott képzelni.
És utána újra indul?
Igen, ilyen biztonsági okokból.
Nehogy valaki egy konditeremben ultrát fusson rajta.
Igen, igen. El tudod képzelni, hogy azért más lett volna, hogyha én ezt előtte egy héttel tudom, meg egy hónappal, vagy ott a rajt pillanatában. És az első 90 perc után, amikor még nyilván energiával telve voltam egyébként is, hát szinte toporzékoltam a futóparon, aztán rájöttem, hogy itt a pad az úr. És a második 90 perctől azt a taktikát találtam ki, hogy 85 perc után én kezdek el majd kézzel visszakapcsolni, és aztán eljön ugye a 90. perc, amikor ténylegesen megáll, és akkor mindjárt más, hogyha kézbe veszem a 90 perceknek az irányítását, és amikor egyébként is pit stopra került sor, azt igyekeztem ilyen a 90. percre időzíteni, hogy úgyis meg kellett állni a gépnek, akkor ne vesztegessünk külön időt, és tényleg egy napon keresztül fönn voltam, tehát le se léptem a gépről. Ezt még Csicsei Zolinak is nagyon nehéz lehet elképzelni, mert láttam, hogy ő azért nagyon sokat járt föl le a gépről menet közben. Volt előttem egy műszerfal, amin láttam a pulzusomat, föltettek egy polár pulzusmérőt, ami számomra újdonság számba ment, és nagyon érdekes volt, hogy nem is nullát, meg nem is 200-at mutatott, amit egyébként mutattak rajtam a pulzusmérők, hanem a tényleges pulzusomat, láttam a sebességemet, láttam a megtett kilométert.
A cél volt ez a 150 valamennyinek a megdöntése, a női csúcs.
Igen. Hát én úgy fejben azt mondtam, hogy Balatont akarok kerülni futóparon.
Ami 2-10, vagy mi nálad a Balaton?
Hát valami ilyesmi. Nem, kilométerben nem is határoztuk meg, hogyha 2-essel kezdődik, az már tulajdonképpen jó.
De aztán éhes lettél, és rámentél a férfi csúcsra is.
Igen, 243 körül volt a férfi csúcs, amit az amerikai színekben versenyző francia Serge Arbonnak tartott, és hát megdöntöttem azt is.
Amikor megdöntünk egy csúcsot, most beszéljünk erről a 243 kilométeres futópados csúcsról, vagy a 255 kilométeres 24 órás pálya csúcsról. Amikor véget ér a verseny, beérsz a célba, akkor mire gondolsz, hogy te atya úristen, én ezt nem fogom tudni soha überelni? Vagy arra, hogy még marad bennem, vagy én egyszer ezt éreztem egy legutolsó maratonomnál, amit 2014-ben futottam, hogy én nem fogok tudni ennél jobbat futni, mert öregszem majd, meg elment a hitem. Pedig akkor futottam a legjobbamat. Tehát ez olyan, mint amikor a Márkus öcsi azt mondta, hogy bejött a vágyott versenyének, a Spartatlonnak a céljába, a szoborhoz, és azt mondta, hogy elvette az álmát önmagának. Tehát teljesített van, és hogy ő ezt már nem fogja tudni megcsinálni újra. Hogy te mit éreztél a csúcsdöntéseknél?
Kimerültséget. Amikor pályán futottam a 250 fölötti teljesítményt, akkor azon bosszankodtam, hogy 100 mérföldnél bemondták nekem az olaszok, közölték velem, hogy megdöntöttem Entraison-nek a csúcsát. 200 kilométernél mondták, hogy Eleanor Robinson csúcsát megdöntöttem, de én akkor, amikor a rajthoz álltam, nem is tudtam, hogy ezek léteztek, ezek a részcsúcsok. Nem foglalkoztam velük, én a 24 órára akartam koncentrálni, csak a 24 óra legvégén tudtam meg, hogy mennyit futottam, illetve kihoztak ilyen szép lányok, hogy legyen dekoráció is, ők kihoztak egy 250 kilométeres táblát, és azzal próbáltak engem fényképezni.
Jöjjön két részlet, Edith futópados világcsúcsa, során elkövetett celebkedések közül. Idézem az extrém.hu jelentését. Balázs Pali először nem egészen értette, hogy akkor itt most egy ember tényleg nem fog leszállni 24 órán keresztül a gépről, ráadásul ő pont abban az időszakban került sorra, amikor Edith alagútban volt, vagyis amikor bezárkózott a maga kis világába, és csak futott a külvilágról nagyon tudomást sem véve. Balázs Pali fő kérdése az volt, hogy a tévések mikor jönnek. Amikor elmeséltük neki, hogy a Fókusz stábja éjjel 3-kor volt kint legutóbb, nem jutott szóhoz. A Sirályok sírnak, és még számos más kiváló sláger énekese, talán szerzője futott ott melletted azért becsületből?
Nem emlékszem rá. Igazából én nem foglalkoztam a sztárpaddal.
De amikor a Schobert Norbiék megjelentek?
Én annak idején nem ismertem. Bocs, de egyszerűen más körökben forgottam.
Tőlem aztán neki bocsátott.
Könnyű volt távol maradnom tőle, viszont nyomot hagyott bennem, mert mint később megtudtam, amikor ő fölállt a padra, föltette ő is a púzusmérőjét, és annyira felszökött a púzusa, hogy azt ő levette, mert egy mini jelenetet rendezett, és a földhöz vágta a púzusmérőt, aminek tudod, az a kemény része a polárnak volt, az nagyon nagyot koppant. És én rám az mindig, most is jellemző, hogy vagy amikor belejönnek az aurámba, mondjuk futok, és, vagy gyalogolok, és eljön valaki túl közel hozzám, akkor én attól rezdülök. Még akkor is, hogyha némán jön el, hát még ha hangot is kelt. És igaz, hogy a futópadok közötti távolság nem változott, de akkor a zajjal ért földet az a púzusmérő pánt, hogy én attól összerezdültem, és később megtudtam, hogy Norbénak a hang lenyomata.
Felébredtél a transzból.
Igen, pontosan. És érdekes ez a megjegyzés egyébként, hogy pont akkor találtott Balázs Pali, amikor alagútban voltam, mert 24 órán át voltam alagútban. Tehát ezt bármikor le lehetett volna írni.
Lehet, hogy ezért nem hallottad meg Norbi megjegyzését, ezt is most engedjétek meg, hogy idézek. Schobert Norbi és Rubin Tréka utóbbi teljes harc is MIG-ben futott, de azért nagyon csinos volt. A vállalt 14 kilométerét szinte magas térdemelésben trappolva futotta szálegyenes derékkal. Norbi a púzusmérős földhözvágós epizód után már szó nélkül rótta a kilométereket Edith mellett, és Edith futását és testét nézegetve megállapította, hogy Editen van vagy 5 kiló súlyfelesleg, majd kifejtette, hogy ez is azt bizonyítja, hogy mozgással nem lehet lefogyni, mert a mozgás zsírt nem éget, csak vizet, glikogént és izmot. Jól látjátok, ezt maga Schobert, ég a zsír, Norbi mondta. Idézem tovább. 13 éve foglalkozom fitnesszel, és az utóbbi egy évben jöttem arra rá, hogy a fogyás nem a mozgás mennyiségén múlik, hanem azon, hogy mit teszik az ember. Egyébként ezt a sztorit Schobert Norbi a saját könyvében is leírja, tehát ezt majd látjátok a blogon, a bejegyzésben, hogy hát élénken foglalkoztatta Norbit a mozgás és a evés viszonya, nyilván az update lánca is ennek köszönhető, de mit szólsz, hogy Norbi szó szerint lekövérezett téged, mikor te világcsúcsot repesztettél éppen?
Világcsúcsnak és a túlsúlynak semmi köze nincs egymáshoz, bár nagyon szívesen fogadnám újra azt az akkori túlsúlyosnak vélt túlsúlyomat. Egy kis túlsúly az egy biztonsági réteget ad az embernek, hogy legyen mihez nyúlni égetés közben, akkor, amikor mégiscsak 16 éve fennállnak azok a csúcsok, amik akkor dőltek meg. Hát ezt üzenem Norbinak. Meg kár volt beleírni a könyvébe azt is, hogy ott volt nekem segíteni, utána zárásként meg megjegyezni, hogy sajnálja, hogy nem segíthetett nekem. Igazából nem tudja, hogy mit akar.
Hát ő média jelenléte, ez nyilvánvaló. De ott volt még a Kropkó Peti is,
igen.
És őról mesélted, hogy nagyon motivált. Ő volt az utolsó órában a veled futó.
Igen.
Mit mond a Kropkó Péter az utolsó órában szenvedő futópados rekordernek?
Igazából ő neki az utolsó órában nagyon sok dolga azért nem volt, mert a csúcs már megszületett. Én nagyon fáradt voltam, és be kell vallanom, hogy gyalogoltam az utolsó fél órát, 20 percet. De ő ott volt mellettem, és legalább volt a 24 óra alatt a sztárpadon is láthattunk igazi futómozgást. Az ő személyének köszönhetően. Meg jó volt egyáltalán tudni, hogy elfogadta a meghívást, hogy ott van. Lehet, hogy durul, hogy mondott nekem valamit, de én nem hallottam.
Szerinted mi egy ultrafutó legfőbb erénye, vagy legfontosabb kelléke, amivel rendelkeznie kellene, hogy egy nagyobb távot teljesítsen? Mi az, ami a legfontosabb, amellett, hogy nyilván fizikailag fel kell készülni?
Remény, bátorság és hit. Akkor, hogyha nem remélem a célba érést, akkor nem érdemes odaállni. Ismerek olyanokat, akik azzal állnak oda a rajthoz, ponttól pontig versenyen, hogy meglátják, hogy meddig futnak. Vagy azért állnak oda, hogy meglássák, hogy meddig tudnak elfutni. Jó, az egy másik szemlélet. De én azzal abban a reménységben és hitben állok oda a célhoz, hogy oda fogok érni, ahova elindulok. És ebben nem nagyon rendíthetnek meg.
Volt feladott versenyed?
Ponttól pontig nem. Olyan volt, hogy körözőst végül is már megnyertem, és nagyon elfáradta. Ez nem szép dolog.
Mikor szálltál ki? Egy órával a végén?
Hát például, amit láttál 11-ből Veronában. Annyira meleg volt, nyilván én se voltam már csúcsformában egyébként sem. Komoly férfi versenyzők egyszerűen kiszálltak a versenyből. Én meg... elmentem a masszázs asztalra.
Egyszer egyébként azt nyilatkoztat, hogy a legfontosabb erény a kivárás és a türelem, de akkor úgy látszik, 2011-ben már egy kicsit ez alább hagyott.
Hát a kivárás az megvolt a versenytársakhoz képest. 24 órán nagyon nehéz meghatározni, hogy mi számít teljesítésnek, vagy kellenek a kuroszi mércék, tehát hogy mondjuk ő úgy 160 kilométer körül tartja az abszolút minimumot a 24 órához. Tehát ha valaki a 24 órának minden percét kihasználva megy 150 kilométert, azt ő nem tartja ultrafutásnak, vagy ultrafutónak. De ugyanígy, hogyha megyünk mondjuk 170 kilométert 24 óra alatt, hát ez necces.
Mondtad, hogy Veronában abba hagytad a győzelem biztos tudatában idő előtt. 2000-ben, 2001-ben, 2002-ben és 2005-ben az összes versenyen, ahol elindultál, első voltál, elsőként fejezted be. Ez egy lehengerlő statisztika vagy eredménylista.
Nem is tudtam.
Ebből következően, ha mondjuk egy második helyet kellett megélned korábban vagy később, az rosszul esett? Akkor kerested a problémát magadban, vagy ideges voltál?
Mindig más módon csúsztam le az elejéről, és ezért más és más módon is éltem meg. Az nagyon rossz, amikor például meglátja az ember a falat, mindenféle helyezéstől függetlenül. Sajnos előfordult velem az is, 100 kilométeres VB-n, 99-ben. Úgy mentem oda ráadásul, hogy világranglistát vezettem, vagy az előző évi második lehettem világranglistán, és a papírforma szerinti legjobb voltam. És nem is kezdtem be, meg nem is szokásom, hogy erősen rajtoljak, vagy hogy elsprinteljek a mezőny elől félelmemben, hogy jaj, mert előlük akarok elfutni, hanem olyan 25 kilométer körül kerültem az élre, 75 kilométer körül valószínűleg a cukrom ment le. Ezt, mint később kiderült, ezt megerőzte egy hát rossz táplálkozási stratégia, meg mondjuk hasmenéssel járó veszteségnek a nem visszatáplálása. Hát és láttam akkor a franciáknak a csapat taktikáját. A francia nők nem futották el a versenynek az elejét, hanem parancsra együtt maradtak, legalább 75 kilométerig, vagy még tovább, és egymást védték így lelkileg is, a széltől is, a naptól is, mindentől, ritmust diktáltak egymásnak, és amikor kapták a frissítéseket, hát ez nagyon érdekes jelenség volt, amikor belekerültem én is az ő bolyukba, hogy láttam azt a fantasztikus felkészültséget, amivel őket ott ellátták és köszöntötték, és aztán mint egy lovas csorda elvágtattak mellettem, az nagyon rossz érzés volt.
Sérülésed volt? Krónikus? Vagy
sérülés volt a...
Állandóan visszatérő problémás?
Úgyhogy a halapás. Az egyik legnagyobb sérülésem az uszodához kötődő, hogy elvágódtam vizes lépcsőn lefelé jövet, és keresztcsontomon landoltam. És amit nagyon rosszul tettem, hogy arra rá, 3 napra ráfutottam a Budapest maratont, és 3 hétre rá meg elmentem a Bécs-Budapestre, amit nem lett volna szabad.
Valami tönkrement?
És valami nagyon tönkrement. Csak akkor voltam úgynevezett címvédő, ez az, amire egyébként nem szabad hallgatni, meg én magam sem hallgattam volna, egy kicsit befolyásolt az Ernő, azt hiszem, de nem akarom rákenni, mert én önálló ember vagyok.
Tehát nem szabad megvédeni a címet, mert az...
Nem a címet nem szabad megvédeni, hanem csak azért, mert címvédő vagy, de bejön egy sérülés, akkor nem kell ott lenni, meg lesz a verseny nélküled is. Annak idején az edzéstervekben, a Tócsanyi féle edzéstervekben benne voltak a nyújtások, illetve úsztam, az úszást tartottam, vagy azzal próbáltam kiváltani a nyújtásokat. És amire szerintem vigyázni kellett volna, még jobban, meg kiemelten, az a verseny utáni nyújtás, és ilyen tudatos visszapörgetése az egész idegrendszernek, meg mozgató rendszernek, mert egy 48 órán, vagy egy 6 napon nagyon, nagyon lelassul az ember. És ebből vissza kell jönni, újra meg kell szerezni a ritmust. De én csináltam olyan, nem is tudom, 2005-ben, 2004-ben, hogy egy héttel a 48 óra után elmentem Olaszországba, Firenze Faenzára. 2003-ban talán Firenze Faenzára elmentem. Jó, fölmásztam a dobogóra, de nem biztos, hogy okosan tettem.
A sérülésre jut eszembe, hogy meséltél egyszer egy durva történetet arról a tajvani futóhölgyről.
Na, Su Jung, a tajvani 24 órás, 6 napos csúcstartó nő meghívást kapott Franciaországba, pontosabban benevezte magát. A franciaországi Transgol, azt hiszem 1300 kilométeres, 11 néhány napon át tartó versenyre, ahol napi 70 kilométer körül futnak a futók, és ő már a kezdetek kezdetén eléggé elkülönült a férjével, aki egyben kísérője is volt, a mezőnytől, és amikor bármi problémájuk volt, azt igyekeztek ők saját maguk házilag kezelni. És ugye az ilyen hosszú futásokon maga a vízhólyag az elkerülhetetlen, ezt is ők maguk kezelték, csak hogy Su Jungnak a vízhólyagja elmérgesedett. Célba érés után közvetlen kórházba kellett, hogy szállítsák, de olyan állapotba került, kómába is esett, és amire fölébredt, addigra nem volt lába. Sőt, aztán még egy kicsit le kellett várni ugyanebből a lábból, mert annyira szökött fölfelé a méreg a szervezetében. És hát az ő példája arra is tanulság, hogy nem szabad ilyen szégyellőség miatt kulturálisan és nyelvileg elzárkózni. Nem szabad és nem is kívánatos. Ez megint visszavezet a nyelvtanuláshoz is, meg mindenképpen a nyitottságra való törekvésre, mert hogyha megfelelő orvosi ellátásban részesül időben, akkor nyilván még a mai nap is megvan a lába és futja az újabbnál újabb tajvani csúcsokat. Belgiumban volt régen ez a Nacht van Flanderen 100 kilométeres éjszakai futás, amit a Vas Márti zsinórban többször nyert, meg én is nyertem kétszer. Ott ilyen nyakigérő kupát adtak az embernek. És ott volt, hogy meg is kérdezte a újságíró, hogy mit fogok vele kezdeni. Mondtam, hogy síremléknek jó lesz. Körülbelül olyan méretű kupát kell elképzelni. Amivel, amikor felszálltam a repülőgépre, hát földig hajolt a személyzet, és nézték, hogy jaj, hova tegyék, hogy nehogy megkarcolódjon. Ezek után megérkeztem Ferihegyre, hát természetesen engem nem a taxi pluszék vártak, mint most Bódis Tomi idejében, hanem szépen bumlizósan szoktam eljutni Zalaegerszegre, hogy Kőbánya, Kispest, metró, utána déli pályaudvar, vonat, és így hazáig. És Kőbánya a kispesti metróban egyszerűen gyanút keltett az a látvány, ahogy én sántikálva és cipekedve a csípőmre állítva vittem ezt az óriási kupát. Igazoltattak és tulajdonlapot kértek tőlem a rendőrök.
Hogy a műtárt származásod neked le kellett
igazolni. Igen, kellett volna. És volt egy nézőm is, egy hajléktalan, aki még biztatta a rendőröket, hogy nézzék csak meg, mi van nála. Látszik a szemén, vagy látszik rajta, hogy részeg. Hát így el lehet képzelni, hogy hogy néz ki egy 100 kilométeres futást megnyerő magyar futó, akit a brüsszeli reptéren még tisztelettel és szeretettel fogadnak, Kőbánya Kispesten meg már igazoltatnak, és aztán hát ez így folytatódott a metron meg további utazásnál. Ez a Welcome to Hungary élménye az embernek.
Mondjuk a kupáidat nem tartod nagy becsben, hiszen a WC-ben WC-papírtartónak is használsz egyet-kettőt.
Hát ez éppen, hogy annak a kupának örülnie kell, hogy van funkciója.
Ez igaz.
Nincs semmit tevésre ítélve.
Azt tudom, hogy nagyon szereted a komoly zenét, különösen Beethovent, akit egyszer, mintha ezt mondtad volna, hogy mintha a doppelgengered lenne, tehát úgy a hasonmást, hogy lelki hasonmásod, mert hogy ő is sokat szenvedő, elviselhetetlen ember volt, de világra szólókat alkotott, és a szíve tele volt szeretettel, és valamennyire hasonlít hozzá a hosszú táv futó is, akinek a szenvedése párosul az örömmel. Nem akarom a saját mondataidat a fejedre olvasni, de hogy te egy sokat szenvedő, elviselhetetlen ember vagy, és szívettel, szeretettel?
Ezt vállalom mind.
Miért szenvedtél sokat?
Hát a teljesítmények születése során is, meg nem biztos, hogy erre a világra való vagyok.
Hogy érted?
Majd, ha lesz rá válaszom, akkor...
Jó, üzen meg. Most, és elviselhetetlen vagy egyébként?
Nem, könnyű természetű. Vagy
mit értesz az alatt?
Megmondom a magamét például, vagy igazság szerető. Hát az most ne filozofáljunk arra, hogy mi az igazság. Nem szeretek beállni a sorba. Ez nem azt jelenti, hogy a sorban állást nem szeretem. Tehát báránynak lenni igen, birkának nem.
Tanáló. Nekem így adódik rögtön ebből következően, ebből az elviselhetetlen, nehéz ember, megmondom az igazat, hogy neked sok konfliktusod van a futó életben, sok konfliktusod volt?
Futáshoz kötődően, vagy attól függetlenül?
Mis is.
Nem, ugye magáért a futó létért kellett megküzdeni, vagy nem úgy tetlegesen, hanem elviselni dolgokat. Tehát ilyen, hogy főiskolai tanárként ott fut az árok szélén például. Aztán ugyanez a valaki ki akarta lobogózni a főiskolát, amikor megnyertem a Vér Budapestet. Vagy...
Diákok tudják vagy, egyébként, hogy futsz?
Nagyon sokáig nem tudták, most már van, aki tudja, attól függ, hogy mit tanítok, vagy hogy alakul. Ennyi, tehát így maga a futásnak a fogadtatása egészen más volt régebben, mint most. meg az édesapám nagyon féltett, ami néha visszahúzó is volt. Édesanyám nem volt ott egy versenyemen sem.
Miért?
Hát célba futásnál volt ott Bécs-Budapesten, de egyébként részemről se volt ez elvárás, abszolút csak most úgy, hogy elnézek más családokat, hogy most nem csak anyukák, hanem úgy be vannak vonva a családtagok. Jó, engem is édesapám taxizott ide-oda versenyre, meg az egyik testvérem volt, hogy Bécsben adott nekem szállást, sőt, eljött egyszer Szűrzserbe, képzeld, az első 48 órás futásomra, én őt megkérdeztem, hogy Attila, neked mennyi alvásra van szükséged? Azt mondja, 8 óra. De ő megszervezte, és azzal zárta a 48 órás élményt, amiről el tudod képzelni, hogy ez sokkoló egy normál embernek, hogy hát itt ezek az emberek tudják, hogy miért futnak. Hogy mindenki, ott nézte, 18-an vagy 23-an voltunk azon a pályán, és ő végignézte, hogy hát ezek az emberek tudják, hogy miért futnak. Tudják, hogy mit csinálnak.
Ilyet se hallottam még, és miért?
Azt meglátta, hogy értelmet látnak benne, tehát akkor már értelmes dolgot csinálnak.
Itt a vége, Fuss el véle, ez volt a második rész. Mindenképpen hallgassátok meg az első részt, aki eddig nem tette, amiben a futó életpályát szedjük elemeire. Jövünk hamarosan új, izgalmas interjúkkal, kerekasztal beszélgetésekkel, műhelytitkokkal a futás világából, azaz a Runner's World-ből. Ha tetszett ez a büntetőkör, akkor ezt jótékony célból a www.hospiceház.hu/adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes. Köszi!
A műsor a Béton partnere.